Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A 136. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Istenek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Urak Urát, mert örökké való az ő kegyelme. Aki nagy csodákat művel egyedül, mert örökké való az ő kegyelme. Aki teremtette az egeket bölcsességgel, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé, mert örökké való az ő kegyelme. Aki teremtette a nagy világító testeket, mert örökké való az ő kegyelme. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké való az ő kegyelme. A holdat, a csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka, mert örökké való az ő kegyelme. Aki megverte az egyiptomiakat első szülötteikben, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kihozta Izraelt azok közül, mert örökké való az ő kegyelme. Hatalmas kézzel és kifeszített karral, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kétfelé választotta a veres tengert, mert örökké való az ő kegyelme. Aki átvitte Izraelt annak közepén, mert örökké való az ő kegyelme. A fáraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté, mert örökké való az ő kegyelme. Aki vezérlette népét a pusztában, mert örökké való az ő kegyelme. Aki nagy királyokat vert le, mert örökké való az ő kegyelme. És megvert hatalmas királyokat, mert örökké való az ő kegyelme. Szíhont, az emóreusok királyát, mert örökké való az ő kegyelme. Meg Ógot, a Básán királyát, mert örökké való az ő kegyelme. És örökségül adta az ő földjüket, mert örökké való az ő kegyelme. Örökségül szolgáljának az Izraelnek, mert örökké való az ő kegyelme. Aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, mert örökké való az ő kegyelme, és megszabadított minket elleneinktől, mert örökké való az ő kegyelme. Aki eledelt ad minden testnek, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az egek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme. Isten áldja meg az igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked a mai vasárnapot, köszönjük, hogy itt lehetünk templomunkban, gyülekezetünk közösségében, és dicsérhetünk téged. Téged, atyánk, az Istenek Istenét, az Uraknak az Urát, aki világ felett állsz, és mégis a világban is jelen vagy, beszélsz hozzánk, és hatalmas dolgokat cselekedtél és cselekszel, úgy mások életében, mint a mi életünkben is. Köszönjük néked, hogy legnagyobb tettedet ismerhetjük, tudnélik az Úr Jézus Krisztus elküldését, és azt, hogy ő általa és ő benne megváltottál bennünket, megváltottad a te népedet, hogy legyen neked szent néped ebben a világban, és legyen majd néped az új égen és az új földön is, amelyet teremtesz. Köszönjük te néked, hogy itt lehetünk és rád figyelhetünk ebben az órában. Kérünk, hogy szent lelked által szólj hozzánk, atyánk, és dicsőítsd meg előttünk önmagadat, dicsőítsd meg fiadat lelked erejével. Add, hogy tudjuk egy szívvel, egy lélekkel mondani, hogy áldott legyen az egek Istene, mert örökké való az ő kegyelme. Amen. Énekeljük testvérek ige hirdetésre készülve a 166. énekünk első versét. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből olvassuk, a második részből, a 11. verstől a 14. versek. Pál apostolnak Tituszhoz írt levele, második rész, 11. versétől a 14. versig így szól hozzánk az íge, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, ki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, biztosan vannak köztünk olyanok, akik már láttak napfelkeltét. Rendkívül szép látvány, amikor ez a lenyűgöző égi test felbukkan a látóhatás szélén, és méltóság teljesen a horizont fölé emelkedik. Szinte nincs ember, akit ne töltene el valamiféle csodálattal ez a pillanat. Egy ilyen pillanatot örökített meg Jeruzsálem mellett a híres angol újságíró és útikönyvíró Henry Morton, akinek a szavait fölírtam a kis papírra, amit mindenki megkapott, majd olvassátok el egy kicsit, amikor csöndbe lesztek. Őt is nagyon megragadta ez a pillanat, Jeruzsálem a hajnali fényben. De miért is említem ezt? Azért, mert a felolvasott ige szakaszunkban a drága Pál apostol használja azt a szót, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és ez a megjelent szó, ez a görög nyelven a hajnalt jelenti. A hajnalt jelenti, a napfelkeltét jelenti. Azt akarja az apostol mondani, hogy ami sötétségbe borult világunkra egyszer csak hirtelen, váratlanul, teljes pompájában ráragyogott Isten üdvözítő kegyelmének a napja. És elárasztotta ezt a sötét világot. A kegyelem fénye. Nézzük először azt, hogy kiben ragyogott rá erre a világra a kegyelem fénye. Aztán másodszor majd azt vizsgáljuk meg, hogy mi az a kegyelem tulajdonképpen, ami ránk ragyogott. Harmadszor arra nézünk, hogy mire nevel bennünket ez a kegyelem, és negyedszer arra, hogy hogyan lesz a miénk. Nos, kiben ragyogott fel Isten üdvözítő kegyelme? A megjelent kifejezés az Új Szövetségben négyszer jelöli az Úr Jézus Krisztusnak az első földre jövetelét, karácsonyt, hatszor pedig a második eljövetelét, a parúziát. Itt a Tituszhoz írt levélben Pál apostol Krisztusnak az első megjelenésére, a világban való felbukkanására, tehát karácsonyra utal. Azt mondja, hogy amikor Jézus megérkezett erre a földre, akkor ő benne ráragyogott sötét világunkra, úgy mondja másod, hogy a halál árnyékában ülőkre, Isten üdvözítő kegyelmének a napja. Pál apostol szerette ezt használni, másutt is fölbukkan a leveleiben, például a második levél Timóteushoz első részében azt mondja a kegyelemről, hogy az nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítőnk Krisztus megjelenése által. Tehát Jézus Krisztusban ragyogott fel ebben a világban, amiben mi is élünk, az Isten üdvözítő kegyelme. Sőt, mivel egy olyan nyelvtani alakban áll ez a megjelent szó, ami jelent egy pillanatot, és ami utána kinyúlik az időben, azt is mondhatjuk, hogy nem csak, hogy akkor, amikor Jézus a földre született, felragyogott ebben a világban az Isten üdvözítő kegyelme, hanem azóta is ő benne ragyog. És tulajdonképpen a világ végezetéig ő benne fog ragyogni az Isten üdvözítő kegyelme ebben a világban. Azt mondja így az apostol, hogy tőle ez a kegyelem, ez az üdvözítő kegyelem elválaszthatatlan. Elválaszthatatlan. Nincs olyan, hogy a kegyelemről Jézus nélkül beszélünk, vagy Jézusról a benne ragyogó üdvözítő kegyelem nélkül beszélünk. Össze vannak nőve. Egybe tartoznak. És Pál még azt is ki tudja így fejezni, hogy ez adja Jézusnak a páratlanságát, a kizárólagosságát. Nincs más, akiben az Isten üdvözítő kegyelme felragyogott, és felragyog ebben a világban, csak Jézus. Egyetlen filozófus, Pál apostol korára már a filozófia túl volt a fénykorán, már mindent elmondtak, azóta csak ismételgetik a filozófusok önmagukat. Egyetlen filozófus, egyetlen vallásalapítót, egyetlen politikust, hogyha már egy kicsit a mai világot is idehozzuk, egyetlen ideológust nem találunk, akiben az Isten üdvözítő kegyelme ragyogna, csak és kizárólag teljesen exkluzív módon a názáreti Jézusban. Abban a Jézusban, akiről itt azt írja az apostol, hogy a keresztfán föláldozta az életét azért, hogy a benne rejlő kegyelem ingyen, minden érdem nélkül adassék a megtérő bűnösöknek. Hogy az az örökkévaló kegyelem, amiről énekelt a 136. Zsoltár, az adassék nekünk, ezért adta ez a Jézus az életét, akiben fölragyogott ez a kegyelem ebben a világban. Csodálatos dolgok ezek, testvéreim. Kiben ragyogott fel az üdvözítő kegyelem, és kiben ragyog? Jézus Krisztusban. Itt még annyit hadd mondjak el, hogy mi nem látjuk Jézust személyesen, de mégis ragyog ránk is a kegyelem. Akkor, amikor halljuk a kegyelem evangéliumát, vagy Jézus evangéliumát, mert ma Jézus az ő evangéliumában, a róla szóló örömhírben tündöklik, és ragyog rá az életünkre. Az evangéliumban ragyog Isten üdvözítő Krisztusa felénk, reánk. Azt mondja az apostol, hogy mindenkire ragyog. Minden embernek felragyogott. Amikor Jézus itt járt a földön, ráragyogott az üdvözítő kegyelem, ami benne rejlett, ráragyogott Júdásra. Ráragyogott Pilátusra. Ráragyogott Heródesre. Ráragyogott a kapernaumi századosra, ráragyogott az utcanőre, akit megmosott és megtisztított ez a kegyelem. Ráragyogott Péterre és a halászokra. Volt, aki hitt ebben a kegyelemben, és megtisztította, megigazította ez a kegyelem, volt, aki nem hitt és elutasította. De ragyogott mindenkire. És ma is ragyog ez a kegyelem mindenkire. Jézus fénye, a kegyelem fénye, az üdvözítő kegyelem ereje ráragyog, hívőre, hitetlenre, kicsire és nagyra, öregre, fiatalra. Az aztán más kérdés, hogy mihez kezdünk vele. De érezhetjük a melegét, ahogy Morton is írja, hogy egyszer csak megéreztem a bőrömön a nap melegét. A lelkünkön érezhetjük a kegyelemnek a melegét. Kiben ragyogott fel, és kiben ragyog ebben a világban Isten üdvözítő kegyelme? Hát Krisztusban, és az ő drága evangéliumában. Rátok is, rám is ragyog ez a kegyelem. De a második pontra térek, mi is ez az üdvözítő kegyelem tulajdonképpen? Mi ez? Nos, Isten üdvözítő kegyelme, Istennek az a tulajdonsága, az a vonása, ami által ő egy bűnös embert üdvözít, legegyszerűbben kifejezve. Úgy is mondhatom, hogy egy önistenítő, öntörvényű, önmagát szerető, önmagát imádó bűnös embert, annak minden egyéni érdeme nélkül, egyedül Jézus vére érdeméért, megszabadít a sátánnak, a bűnnek, a kárhozatnak a rabságából, és a vele való megbékélt kapcsolatra juttatja, imádójává teszi, a szerelmesévé teszi, vagyis valami olyan mély változást indít el és munkál ki az ember lelkében, amit az ember nem tud magán végrehajtani, és nincs is az az ember, aki rajta végre tudná ezt hajtani, valami olyan pozitív változás megy végbe az üdvözítő kegyelem hatására az ember lelkében, hogy abszolút a szöges ellentétére fordul az Istenhez való viszonya. Az Úrral való kapcsolata új dimenziókba helyeződik át. Akit addig ő csak mellékszereplőnek, jobb esetben mellékszereplőnek tartott az életében, vagy egyáltalán nem tartott semmire, az hirtelen kulcsszereplővé lép elő az életébe, meghatározó szereplővé lép elő az életébe. Ez az üdvözítő kegyelemnek a munkája, és ebből is érezzük azt, hogy itt, amikor Pál apostol az üdvözítő kegyelemről beszél, akkor ez az üdvözítő szó, ezzel azt akarja aláhúzni, hogy ez egy hatalmas kegyelem, ez egy erőteljes kegyelem. Ez talán egy képpel tudnám érzékeltetni, hogy ahhoz, hogy valaki egy vízben fulladozót kihúzzon a vízből, ahhoz kell fizikai erő is. Nem csak az kell hozzá, de technikai tudás is kell hozzá, de nagy fizikai erő is kell ahhoz. Itt a gyülekezetünkben van egy fiatalember, egy jól megtermett fiatalember, most talán nem, nincs itt közöttünk, mert valahol máshol kell neki lennie, de ő a Tiszából kihúzott egy fulladozó gyermeket. És ahhoz kellett az ereje. Ha akinek nincs elég ereje és tudása ehhez, az maga is belefullad a fulladozóval együtt a vízbe. Itt erő kell, és itt az üdvözítő kegyelem is egy olyan erő, egy olyan hatalom, ami Isten ereje, Isten mindenható ereje, hogy képes egy embert a sátánnak a szorításából, a bűnnek, az elveszettségnek, az állapotából, értitek, hogy kihúzni, kiszabadítani. És egy teljesen új viszonyba állítani önmagával. Ez Istennek a kegyelme, ami üdvözítő kegyelem. Ez annak az Istennek a vonása, aki teremtette ezt a világot a mindenható szavával. És szólt, és a semmiből valami lett. Ez az az Istennek az ereje, aki gondviselője ennek a világnak, és felhozza napját jókra és rosszakra, és eledelt ad mindenkinek. És aki kormányozza ezt az egész történelmet, amiben élünk, a teremtéstől a világ újjáteremtéséig. Ez annak az Istennek az ereje, aki feltámasztotta Krisztust a halálból. Ez az az erő, ami megnyilvánult Krisztusban, amikor itt járt ezen a földön, és halottakat támasztott, vagy betegeket gyógyított, vagy bűnt bocsátott. Ez olyan mérhetetlen, immenzis hatalom, amit nem tudunk fölfogni. Ez az üdvözítő kegyelem, ami engem is és titeket is ki tud ragadni abból a nyomorult állapotból, amiben Ádám és Éva miatt beleszülettünk. És egy új viszonyba tud állítani Istennel. Általa tesz Isten bennünket a magáévá. Az ő híveivé, az ő szeretteivé, az ő családtagjaivá, az ő szerelmeseivé, nem tudom máshogy mondani. Ez az üdvözítő kegyelem van Krisztusban, illetve az evangéliumban. Ezért mondja Pál apostol, hogy az evangélium Isten dünamisza, Isten ereje, mert kiragad minket a halálból, és életre visz. Kiragad minket a sötétségből, és a világosságra visz. A sátán fogjaiból Isten gyermekeivé tesz. Ez az üdvözítő kegyelem. Ez ragyog a szívetekre, lelketekre ma is. Itt is köztünk. A harmadik pontra térek, mire nevel az üdvözítő kegyelem? Miután láttuk, hogy kiben van, hogy mi is ez tulajdonképpen, mire nevel? Pál apostol nagyon sokat beszél az üdvözítő kegyelemről a leveleiben. Itt azt mondja róla kifejezetten, hogy nevel. A paideüein szót használja, amiből a pedagógia szó is ered, akik a nevelők, a tanítók. Mire nevel minket az üdvözítő kegyelem? Először azt mondja az apostol, hogy bizonyos dolgoknak a megtagadására nevel. Megtagadás azt jelenti, hogy állandó, következetes elutasítás. Péter megtagadta Jézust, megtagadta vele való közösséget. Nekünk is meg kell tagadni nem Jézust, hanem megmondja Pál, hogy mit kell megtagadnunk. Elutasítani a vele való közösséget, következetesen, tudatosan, állandóan ellene szegülni. Minek? Minek a megtagadására indít minket, vagy nevel minket az üdvözítő kegyelem? Azt mondja, először a hitetlenség. A hitetlenség megtagadására. Itt a hitetlenséget jelentő görög szó, az aszebeja, azokért mondom, akik tanultak görögül, aszebeja, ellentét az euszebejának, a kegyességnek. Ez a kegyetlenséget jelenti. Mikor valakiben nincsen semmi az Isten félelemből. Ez az aszebeja, a hitetlenség. Amikor valakiben még egy kis morzsája sincs az Isten félelemnek, az Isten tiszteletének. Ez egy önistenítő mentalitás. Egy önmaga körülforgó, egocentrikus, individualista lelkiség. Egy olyan lelki alapbeállítódás, alapállás, ami elutasítja Istent, és az ő akaratát, és az ő útmutatásait, tanácsait semmibe veszi. Ez a hitetlenség. És annyira döbbenetes, testvérek, hogy Pál apostol ezt a levelet hívő embereknek írja, és ez azt jelenti, hogy akik már Jézusban hittek, és egyszer és mindenkorra úgy érzik, hogy elutasítottuk mi már a hitetlenséget, mi már hívők vagyunk, mi már istenfélő emberek vagyunk, még az ő szívükbe is ott bujkál ez. Még az ő szívükbe is ott lappang, mint valami betegség, ott bujkál az emberbe, hogy egyszer csak kitör rajta valamibe. Ott bujkál, ott lappang bennünk, ha Jézus követői vagyunk, a hitetlenség. És ezért mondja az apostol, meg kell tagadni, el kell utasítani magunktól, következetesen, állandóan, újra meg újra, mert ránk tör. Hogy meghatározza a gondolkodásunkat, a döntéseinket, az életvitelünket. Ha felismeritek, utasítsátok el. Utasítsam el. A másik dolog, amit mond az apostol, hogy meg kell tagadni, következetesen el kell utasítani, az a világi kívánságok. Megtagadván a hitetlenséget és világi kívánságokat. A kettő összefügg egymástól, de a világi kívánságok, ezek tulajdonképpen olyan kívánságok, amiket Isten tilt az embernek. Például a 10 parancsolatban, olvassuk már a 10. parancsolatban is, ne kívánd, ami a te fele barátodé. Vannak Isten által tiltott kívánságok, amikkel már a kívánsággal meg kell tagadni a közösséget. El kell utasítani magunktól. Mert Jakab azt mondja, Jakab apostol, hogy ha ezek a kívánságok megfogannak bennük, bűnt szülnek. Erről hallottatok most legutóbb itt a nyári szolgálatok során. Tehát a világi kívánságok nem az, hogy enni akarunk, meg inni szeretnénk, meg nem tudom, mit szeretnénk még, hanem kifejezetten Isten által tiltott kívánságok. Mert hogyha ezek megfogannak bennünk, mert nem utasítjuk el őket, hanem hozzáadjuk magunkat, így megfogan bennünk a kívánság, a gonosz kívánság, akkor bűn lesz belőle, vétek lesz belőle. Sajnos látunk ilyen bibliai példákat. Például tegnap itt már beszéltünk mi erről, de hadd idézem itt a gyülekezet előtt is, Ákán példáját az Ószövetségből, aki Jerikó meghódításakor hallotta nagyon jól, hogy Isten Jerikó összes kincsét, az egész mindent magának tartott fenn. És Ákán, senkinek nem volt szabad elvenni a hadi zsákmányból semmit. Mindent el kellett égetni az Úrnak áldozatul. Arany, ezüst, ruhák, bármi, mindent az Úrnak kellett áldozni. Kivétel nélkül. Az utolsó gram petákig, mindent. Erre Ákán elvett ebből a kincsből. Ott a nagy zűrzavarba, hadakozásba, rombolódásba. Elvett néhány kis kincset, szépen hazavitte, elásta a sátrába. Jó lesz az még a szűkös időkre. Ezért aztán a következő csatába Izrael vereséget szenvedett. És akkor kezdték keresni, hogy miért. És akkor Isten tanácsára Józsué nyomozást rendelt el, és Isten segítségével kiderült, hogy Ákán a bűnös. És amikor ott állt Izrael népe előtt, számon kérte Józsué, mit tettél, fiam? És akkor Ákán legalább ott őszinte volt, azt mondta, hogy megláttam a zsákmányban egy babiloni köntöst, meg néhány aranyrudat, meg ezt, azt, amazt, és megkívántam, és elvettem. így a bűnkeletkezés történetét szépen előadja. Megláttam, megkívántam, amit nem lehetett volna, meg kellett volna tagadni a kívánságot. Nem tagadta meg, elvette, bűnt követett el, romlás zúdított önmagára, a családjára és az egész népére. Géházi, Elizeus szolgája, prédikált, amit róla korábban. Naámán jött, ugye, szír főember, meggyógyult a leprájából, vagy valami bőrbetegségéből, meggyógyult, és megy vissza Elizeus prófétához, hogy megajándékozza azokkal a kincsekkel, amiket magával hozott. Elizeus azt mondja, nem kell, vidd haza őket, nem kell. Isten dicsérjed, őt imádjad, menj haza. Na de Géházi, Elizeus szolgája látta ezeket a kincseket, és fölöttébb megkívánta őket. És amikor a Naámán szépen útra kelt, ő is egy idő után útra kelt, és utána rohant, és egy hazugsággal kicsalt tőle kincseket. Hazavitte. Gazdája kérdezi, honnét jössz Géházi. Mondja, hogy hát csak itt kint voltam a mezőn, itt sétálgattam, végeztem oda. Ne. Nagyon jól tudta, hogy honnan, hol volt. Rátszáll a Naámánnak a betegsége. És rászállt szerencsétlen Géházira ez a gyógyíthatatlan nyavaja. Ott is ugyanez a forgatókönyv. Azért írja Jakab azt, amit ír, mert ott vannak ezek az ószövetségi példák, hogy a kívánság megfogalva, mert nem utasította el, nem tagadta meg, hozzáadta magát, bűnt szült. És a bűn pedig halált nemz. Halált nemz. Ez nem egy játék, testvérek. Nem egy játék. Na, az üdvözítő kegyelem nem csak, hogy üdvözít minket, hanem arra tanít bennünket, arra nevel minket, hogy ezeket a világi kívánságokat is tagadjuk meg. Mert ezek ugyanúgy, ahogy a hitetlenség, a hívő korunkban is ott élnek bennünk. Ugyanúgy, ahogy mondtam ott is, hogy lappang bennünk, mint a betegség, ezek is lappanganak bennünk, és olykor előtörnek, ránk föllángolnak. És ha nem utasítjuk el azonnal őket, bűnbe visznek, és az pedig halált hoz ránk, meg a környezetünkre is. De Pál folytatja. Az üdvözítő kegyelem nem csak arra nevel, hogy valamit megtagadjunk, hanem pozitív dolgokra is nevel, nevezetesen Isten szerinti erényekre, úgy, mint felsorol hármat, józanságra. A józanság jelenti az Isten szerint való gondolkodásmódot. Hogy Isten szerint gondolkodik valaki. Az ige szerint gondolkodik valaki. Az józanul gondolkozik. Józanul látja magát, a másik embert, Istent, a világot, a bűnt, a kegyelmet, mindent józanul lát. Nem úgy, mint a mai emberek, akik Istent megvetik, az igét elutasítják, és olyanok, mintha megrészegettek volna. Nem józanok, részegek. Ez tükröződik abba, hogy hogy vélekednek például a nemiségről, vagy a szexualitásról, vagy hogy vélekednek az abortuszról. Nyilvánvaló. Megvannak, mintha nem lennének teljesen maguknál. Abnormális lelkiállapot. Az üdvözítő kegyelem az Isten szerinti gondolkodásra, józanságra nevel minket, nem a részegségre, átvitt értelembe. Aztán azt mondja az apostol, hogy ránevel bennünket az üdvözítő kegyelem az igazságra, az igazságosságra. Mértékletességnek fordítja Károli, de az eredeti szót itt helyesebb, hogyha igazságos életnek fordítjuk. Igazságos életvitel, ige szerinti életvitel, tulajdonképpen így adhatnám vissza. Tehát az üdvözítők egyenlően nem csak arra tanít, hogy a gondolataink az igéhez igazodjanak, hanem arra is, hogy az életünk is hozzáigazodjon az igéhez. A gyakorlati életünk, ne csak elméletileg fogadjuk el az igét, hanem a gyakorlati életünkbe, a munkánkba, a házasságunkba, párválasztásba, tanulásba, mindenbe az igéhez idomuljunk, valahogy alkalmazkodjunk hozzá. És tulajdonképpen, mintha föltenné az egészre a koronát, mintha összefoglalná a harmadik kifejezésben, az üdvözítő kegyelem a kegyességre is nevel bennünket. A kegyesség, az mintha tényleg összefoglalná azt is, hogy a gondolkodásunkban, a belső világunkban is, és a gyakorlati megnyilvánulásunkban is teljesen az Úrtól függünk. Ez a kegyesség. Az Isten mély tisztelete ez tulajdonképpen, ami kihat a gondolkodásra és meg a gyakorlati megnyilvánulásainkra, a szavainkra, a beszédünkre, mindenre. Nem csak a láthatatlan, hanem a látható, érzékelhető életfelületünkre is. Tehát nevel minket a kegyelem. Ezekre a pozitív dolgokra is kell minket, vagy jellemvonásokra is kell minket neveljen. Folyamatosan oktat minket, nevel minket. Jó pap is holtig tanul, nemhogy aki nem pap, az is holtig tanul. Mégpedig a kegyelem iskolájába járunk, és oktat bennünket állandóan. Soha nem iratkozhatunk ki onnan. Mindig ott vagyunk benn az iskolában, és mindig tanulunk valamit. És még valamire nevel az üdvözítő kegyelem. Azt mondja az apostol, hogy arra nevel, hogy ebben a világban, az aion szó szerepel az eredetében, ebben a világkorszakban Jézust visszavárva éljük ezt az életet. Készülődve arra, hogy ő vissza fog jönni. Megjelenik, mint a napfölkelt. Egyszer csak előtör a nap a teljes erejébe. Egyszer csak Jézus felbukkan újra. Minden szem meglátja őt, és minden térd meghajol előtte. Jön ítélni élőket és holtakat. Megjelenik. Úgy éljünk, megtagadva világi kívánságokat és hitetlenséget, törekedve a kegyességre, józanságra, igazságos életvitele. Úgy éljünk, hogy közben előre nézünk. És várjuk, ami Krisztusunkat vissza, ami megváltóunkat várjuk vissza, aki már most ura a mindenségnek, és jönni fog, és amikor visszajön, elkezdődik az új világkorszak. A Bibliában két világkorszak van, ezt a mi ifjaink már tudják, mert sokat beszélgetünk itt az eszkatológiai kérdésekről, és a Biblia erről beszél, van egy korszak, ez a mostani, és majd jön a következő, a Krisztus visszajövő, akkor kezdődik a második korszak. Ebben a mostani korszakban úgy kell élnünk, hogy a megszentelődés útján járunk, erre nevel minket az üdvözítő kegyelem ereje. Kitágítja, úgymond itt az apostol a látókörünket, és azt mondja, hogy ne csak azzal foglalkozzatok, hogy ma itt tagadjátok meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat, és ma itt törekedjetek a józanságra, igazságos életvitelre, és egyáltalán a kegyességre, és ne lássatok tovább az orrotoknál, hanem azt mondja, és közben lássatok tovább az orrotoknál, nézzetek előre, emeljétek föl a ti fejeteket, és mindeközben várjátok vissza a ti üdvözítőtöket, aki meghalt értetek. Utolsó pont, hogyan lesz milyenk az üdvözítő kegyelem? Nos, az első, amit már említettem is, most nem akarom még egyszer elmondani, de utalok rá, Jézus Krisztusban rejlő üdvözítő kegyelem, ő benne jelent meg és ragyogott fel ebben a világban, és ma pedig, hogy Jézus nincs már itt, ma pedig, ahogy tegnap is, meg holnap is így lesz, az evangéliumban ragyog. A Krisztus evangéliumában, amiről azt a könyvet írtam. Illetve azok igehirdetések voltak. Ebben ragyog az Isten üdvözítő, erejű, hatalmas kegyelme. És ez a nem csak a Bibliában ragyog, hanem az ige hirdetésben is ragyog ránk. Ez az üdvözítő kegyelem. Az evangélium hirdetésében. Amikor halljátok, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebbe ti is beletartoztok. Akkor halljátok az evangéliumot. A szavaimból. De olvashatjátok is a Bibliába. Ragyog ránk. És addig fog itt ragyogni ebben a világban az üdvözítő kegyelem, az evangéliumban, amíg Jézus el nem jön másodszor. És meg nem jelenik dicsőségbe, ami Urunk Istenünk, aki adta magát, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet. Nem valami szentségben ragyog az üdvözítő kegyelem. Nagyon fontos. Nem az úrvacsorában, és nem a keresztségben van benne az üdvözítő kegyelem. Nem a szent jegyekben, a vízben van benne a kegyelem. Tehát nem, hogy magamhoz veszem, azt az enyém lesz. Meg rámöntötték a vizet, akkor az enyém az üdv. Nem. Nem ezekben van, hanem az evangélium szavaiban, amik hozzájárulnak akár a keresztvízhez, akár a szent jegyekhez, a kenyérhez és a borhoz. Az evangélium szavaiban rejlik. Azok a jegyek, a víz és a kenyér és a bor csak érzékelhetővé teszik a számunkra az érzékelhetetlent. Aláhúzzák, hogy igen, ez igaz, ez ott van. A szavakban ott van a kegyelem. És ebből már adódik az is, hogy ha valaki elferdíti, testvéreim, az evangéliumot, és hamis evangéliumot hirdet, a hamis evangéliumban nem ragyog az üdvözítő kegyelem. Azért mondja Pál, hogy semmit nem lehet rajta változtatni. Se hozzátenni, se elvenni, se megmásítani. A legkisebb változtatás átkozott legyen az, aki ezt csinálja. Mert nem szabad azt csinálni. Illetve meg lehet, de az Isten átkátolja magára az, mert elhomályosítja az Isten üdvözítő kegyelmét, sőt elveszi, megsemmisíti, elűzi azt. Beszélhet a szószékről 1000 évig. Ha nem a tiszta evangéliumot mondja, semmi. A hamis evangéliumban nem ér el hozzánk, csak a tiszta evangéliumban az Istennek az üdvözítő ereje. Ezért fontos, hogy azt halljuk, azt ismerjük fel. Azt hirdessük mi magunk is, a környezetünknek, a gyerekeinknek, egymásnak, magunknak, mert abban van az Isten üdvözítő ereje. És a második dolog pedig hogyan lesz miénk? Úgyhogy halljuk, és hiszünk benne. Ez a személyes hit, amivel megragadjuk Krisztust a Krisztus evangéliumában. Csak hitáltal lesz a személyes tulajdonunk az üdvözítő kegyelem. Nem azáltal, hogy részesülünk valami szertartásban. Újra ezt mondom. És azért kell ezt hangsúlyoznom, mert a mai világban milliók vannak, akik azt hiszik, hogy övék az üdvözítő kegyelem, mert részesültek valami egyháznak a szertartásaiban. Mert rájuk kentek valami olajat, vagy vizet, vagy nem tudom, mit csináltak velük. De így nem. Nem ismeri a Biblia ezt. Ez ilyen hókusz-pókusz. Hitáltal lesz a miénk. Az evangéliumba, az evangélium Jézusába vetett. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tied az üdvözítő kegyelem. Üdvözít téged. Csak egyet. Higgy Jézusban, aki meghalt, érted, aki föltámadott, és neked üdvöt szerzett, és érte, kedves vagy az Istennek. Higgy ő benne. Biztos, hogy nem kell még valami? Kérdezte tőlem egy nő. Múlt héten Berekfürdőn. Tiszteletes úr, én nem akarok elkárhozni, de biztos, hogy elég, hogy hiszek Jézusban? Nem kell még valamit csinálnom? Látszott, egy idős asszony volt. Nagyon-nagyon megragadta, amit ott mondtam. Az örök életről, meg az örök halálról beszéltem, és mondom, hogy Isten vagy ide tesz minket, vagy oda tesz minket. És az egész attól függ, hogy hiszünk-e Jézusban. És utána odajött hozzám, és mondta, de biztos, hogy elég, ha hiszek Jézusban? Hát mondtam, hát szerintem igen. De az egy dolog, hogy szerintem igen. A Bibliában is ez van, hogy igen. Aki hisz a fiúban, maga Jézus mondta, örök élete van. Nem mondta, hogy de még akkor még valamit csinálni kell. Elég ennyi. Az üdvözítő kegyelem azért üdvözítő erejű kegyelem, hogy üdvözítse azt, aki hisz benne. Ez elég. De utána ez az üdvözítő kegyelem tanít és nevel minket a továbbiakban. Nem hagy minket változatlanul, nem úgy hiszek az evangéliumban, de élem hitetlenül az életemet tovább. Én nem. Ha tényleg hiszek a Krisztus evangéliumában, nevel engem, hogy taníts, tagadjam meg a hitetlenségemet, ami feltör, a világi kívánságokat, amik fellángolnak, törekedjek a józanságra, törekedjek az igaz életvitelre, törekedjek összefoglalón a kegyességre, az Istenféle. Tanít, formál engem, nem hagy változatlanul, megszentel engem a kegyelem, de elég hinnem az üdvösséghez. Befejezem, mert azt hiszem értjük ezt, hogy hogyan lehet milyen az üdvözítő kegyelem. Befejezem azzal, hogy vannak bizonyára köztünk is, akiknek megjelent az üdvözítő kegyelem Jézusban, de még nem hittek benne. Hát hadd mondjam azoknak, akik még itt tartanak, vagy már itt tartanak, hogy rájuk ragyog a kegyen, de még nem hisznek benne. Hadd mondjam, esetleg vívódnak ezzel az egész kérdéssel, hadd mondjam, hogy nincs ennél szükségesebb dolog a számodra. Nincs ennél szükségesebb dolog a számodra. Azt gondolod, hogy van valamire nagyobb szükséged van, mint az üdvözítő kegyelem, mint Jézus? Nincs. Ennél szükségesebb dolgot nem kínálhat neked senki. Uh, az Isten, aki pontosan tudja, hogy mire van szükségünk, ő teremtett minket és ismeri a legmélyebb szükségleteinket, tudja, hogy nekünk olyan szükségünk van a Krisztusban rejlő kegyelemben, mint egy szomi halál szélén álló embernek egy kis kortyintás vizecskére. Mint egy éhhalál küszöbén tengődőnek egy falatka kenyérkére. Mint egy halálos betegnek a gyógyszerre, ami meggyógyítja őt. Mi katasztrofális helyzetben vagyunk. Annyira kell nekünk a kegyelem, mint a fulladozónak az utolsó lélegzetvétel, ami túlélést segít neki, vagy ahhoz viszi őt. Szükséged van rá, ahogy nekem is, és mindnyájunknak. Higgy ebben a kegyelemben. Ez a kegyelem nem csak hogy szükséges, hanem nélkülözhetetlen is a számodra. Mint hogy mindnyájunk számára. Vannak dolgok, amik nélkül meg tudunk élni. Tegnap beszéltem itt azokról az emberekről, akiket elvittek a lágerekbe, a hitük miatt. Ott aztán nem volt semmi, még a ruha se az övéké volt. Cipőse, semmi. Vannak nélkülözhetetlen dolgok az életünkbe? A második autó, meg a luxus villa, meg a ötödik tévé, meg nem tudom, a hatodik mobiltelefon? Nem kell mindig, mondta Zorán, sorolja, hogy mi nem kell mindig. Nem kell. Nincsenek nélkülözhetetlen dolgok. Egy nélkülözhetetlen dolog van, az üdvözítő kegyelem Krisztusban. Ez nélkülözhetetlen. Mert minden egyéb nélkül lehet élni, de enélkül nincs élet. Se földi teljes élet, se örök élet nincs. Nélkülözhetetlen a számodra. És végül nem csak, hogy az üdvözítő kegyelem, nem csak, hogy a legszükségesebb és a nélkülözhetetlen dolog, hanem ez a legértékesebb dolog a világban. Sokan jelennek meg előtted, akik értékes dolgokat ígérnek neked. Sok pénzt, karriert, élvezeteket, boldogságot, ezt, azt, amaszt. De bármi jelenik meg előtted. Bármi jelenik meg előtted. Soha ne feledd el, hogy neked elveszett bűnösnek nincs értékesebb kincs, nincs értékesebb ajándék, mint az üdvözítő kegyelem. Nincs ehhez fogható érték. Nincs más, ami megmenthetne a sátántól, a tönkretévő istentelenségettől, a vétkeit következményeitől, az örök kározattól, a rabságtól, a függőségektől. Nincs más, csak a üdvözítő kegyelem. Enélkül, testvérek, lehet bármink egyébként, nem mondom, hogy ne legyen bármink. Lehet szép palástunk, kényelmes ruhánk, tanyánk, állataink, mindenünk lehet. De a világ leggazdagabb embere is, ha vagyunk, és nincs nekünk az üdvözítő kegyelem a szívünkben, és nem a miénk, akkor mi vagyunk a leggazdagabb koldusok. Így meg lehet, hogy nincs ez, meg az, meg amaz, és tudnánk sorolni, mi nincs, de ha miénk az üdvözítő kegyelem, miénk a legnagyobb érték, ami létezik ezen a világon. A legnagyobb érték. Hát, ha még nem hiszel rád ragyogó üdvözítő kegyelemben, nem tudom, ki vagy, higgy ebben a kegyelemben, mert nincs ennél szükségesebb, nélkülözhetetlenebb és nagyobb kincs ebben a világban. És örvendez annak, hogy rád ragyog ez, ma is, Jézusban, az evangéliumban. Nos, a napfelkeltével kezdtük, ugye, akkor térjünk is ide vissza. Milyen szép a napfelkelte, akkor ráragyog erre a világra, jókra és igazakra is Isten szép napocskája, és bearanyozza a tájat, és az arcunkat melegíti. Milyen csodálatos kincs ez, életet ad. És milyen csodálatos, hogy a mi szívünkre és életünkre ráragyog Jézus Krisztusban az üdvözítő kegyelem napja, az Isten áldott örökkévaló kegyelmének a fénysugarai. Aranyozzák be a szíveteket, életeteket ezek a sugarak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hozzád fordulunk, aki eljöttél erre a világra, aki megaláztad magad, és emberi formát vettél föl, istenséged mellé fölöltötted a mi valóságos emberségünket bűn nélkül, hogy nekünk szenvedéseddel, Golgotai kereszt haláloddal, véred ontásával, életed odaszentelésével megszerezd ezt a kegyelmet. Köszönjük néked, hogy miután elvégezted ezt a hatalmas munkát, amit rajtad kívül senki más nem végezhetett el, miután elvégezted ott a Golgotai kereszten, harmadnapra föltámadtál, és most az a dicsőségben vagy, és uralkodsz az egész mindenség fölött. És köszönjük néked, hogy az evangéliumban és az ige hirdetésben itt ragyog reánk a te benned rejlő kegyelemnek, ennek a csodálatos valóságnak áldott fénysugara, fényözöne. Köszönjük néked, hogy szívünkre ragyog azért, hogy meggyőzön bennünket, hogy elfogadtassa magát velünk, ellenállhatatlan hatalommal és erővel megmentsen bennünket a kárhozatból, a sátán markából, új emberré tegyen, a veled való közösségre emeljen, új dimenziókba helyezze az életünket, a te fiaiddá, leányaiddá tegyen bennünket, az örök élet várományosaivá, az igaz egyháznak a tagjaivá, üdvözült emberekké. Köszönjük te néked, hogy ez a kegyelem ragyog reánk, segíts rajtunk, könyörülj hitetlenségünkön, add, hogy tudjunk hinni ebben a kegyelemben, tudjunk benned hinni, tudjunk magunkhoz ragadni téged, a legszükségesebb, a legértékesebb, a legcsodálatosabb valóságot. Köszönjük néked, hogy a te benned rejlő üdvözítő kegyelem nevel minket, minnyájunkat nevel, nevel minket egy szent életre, igaz életre ebben az istentelen világban. Segíts bennünket, Urunk, hogy a nevelőnket megnevessük, hanem engedjünk szavának, amikor indít minket az istentelen kívánságaink, hitetlenségünk megtagadására, vagy más egyéb dolgokra akar megtanítani bennünket. Kérünk, add, hogy engedelmes tanulók lehessünk a kegyelem iskolájában. Így kövessünk téged. Köszönjük neked, Jézusunk, a mai igét, tanítását, az útravalót, amit adtál nekünk. Kérünk, maradj velünk ott, ahova vissza fogunk térni. Köszönjük mindazokat, akik itt lehettek közöttünk ezen a hétvégén. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk most itt a templomban, szegediek és máshonnan jövők. Köszönjük néked, hogy együtt dicsérhetünk téged, örökkévaló kegyelem Krisztusa. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Magasztaljátok az Uraknak Urát, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn 19 órától ifjúsági órát tartunk, kedden bibliaórát tartunk 18 órától, és egy távolabbi programunk szeptember 29-én két hét múlva családi nap lesz a gyülekezetünkben. Erre is készüljünk örömmel, békességgel. Jelentem a kedves testvéreknek, hogy itt a hétvégén megtartásra kerül, még ma is tart az ifjúsági találkozónk. Összeszámoltuk, 39 gyülekezetből jöttek fiatalok. 39 gyülekezetből, ez Szombathelytől Debrecenig, Szegedtől Budapestig, hát mindenfelől vannak itt, többen, kevesebben. Szeretettel köszöntöm innen is most őket a nevetekben, a szegedi gyülekezet nevében, és kívánom és kívánjuk mindegyikőjükre Isten áldását. Összesen úgy számoltuk, hogy 135 és 140 között voltunk, vagy vagyunk még mindig. És ez volt a negyedik ilyen országos találkozónk. És megelőlegezem, hogy meghívlak benneteket az ötödikre, jövőre. Úgyhogy akik itt vannak, azok érezzék magukat meghívva. Ha nem tudnak jönni, küldjenek maguk helyett valakit. De mindenkit szeretettel várunk a jövő évben is, ami rajtunk áll, megtesszük. Hát ami rajtunk áll, azért meg szeretnék most köszönetet mondani. Nagy-nagy köszönetet mindenkinek, aki itt a gyülekezetünkből ebben részt vett. Köszönjük a szállásadóknak a szállást, köszönjük az ellátást, amit biztosítottak, köszönjük azoknak, akik idejöttek és itt sütöttek, főztek a jelenlévőkre, köszönjük a bicikliket, köszönjük a lakodalmi süteményeket, mert a szószoros értelmében lakodalmi sütemények születtek. Köszönöm a szállítást, ide-oda fuvarozást, mindent. És Istené legyen a dicsőség azért, hogy ezt mi csinálhatjuk. Emlékeztek, hogy ezt tanultuk, hogy köszönjük, hogy ezt a terhet vihetjük. Nem könnyű ez, de melyik szolgálat könnyű? Az nem is igazán szolgálat, amelyik könnyű. Visszük ezt a terhet. Krisztus is vitte, értünk, mi is visszük érte, hálából és örömmel. Legyen áldott a neve, hogy ezt mi itt így tehetjük.